Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 167. énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, az első verssel. Siess nagy Úristen én segítségemre, így kezdődik.
Siess nagy Úristen én segítségemre, és legyél figyelmes az én beszédemre, emlékezzél rá a szent ígéretedre, hajtsad füleidet én könyörgésemre.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei, Stokinger Istvánné Buluc Katalin, 77 éves, Vas Ida, 74 éves, Juhász Istvánné Somogyi Erzsébet, 87 éves, és Pál Mihály, 72 éves korában elhunyt testvéreinktől. Gyülekezetünk tagja Kozáné Dezső Hegyesi Gabriella és három általános iskolás gyermeke búcsúzott a 39 évesen váratlanul autóbalesetben meghalt férjtől és édesapától, Koza Benedektől. A polgári búcsúztató mellett eskető lelkipásztoruk Török Zoltán zalaegerszegi lelkipásztor hirdette a feltámadás vigasztaló igéit. Szentlélek vigasztalását ajánljuk innen is minden gyászoló testvérünknek, és átadom a szót.
Szeretett testvéreim! Olyan kötelességemnek teszek eleget, ami a választások előkészítéséről szól, hisz 2023. október 15-én egyházközségünk presbiter és főgondnok választást fog végezni az egyházi törvények szerint. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljék meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjárók az Úrban, és intenek is titeket, hogy és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással a békességben. Lassan végéhez közeledik egy 6 éves presbiteri időszak. Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat. Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. Legnagyobb dicsérete az, hogy Isten munkatársaként részt vett Isten országának építésében. Nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Péter apostol is így summázta a presbiterek feladatát. Legeltessétek az Istennek közöttetek levő nyájat, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, és nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei legyetek a nyájnak. Református egyházunk presbiter és zsinati egyház, amely azt jelenti, hogy egyházközségi szintről egyházkeleti zsinati szintig minden testület vezetésében lelkészek és presbiteri világi képviselők vezetik. A gyülekezetének a lelki pásztor, a főgondnokkal közösen látják el az elnökségi feladatot, kat, a presbitériumokban végzik két testületi ülés között a napi feladatok presbitéri határozatok alapján. A presbitérium létszáma idáig 3-tól 30 főig terjedő volt, és 2-8 tagon működött. Az új törvény szerint minimum 6 fős presbiternek kell lenni, presbitériumnak kell lenni, és két póttagunkra is kell legyen. A mi gyülekezetünk 8 fő presbitert és 2 fő pótpresbitert kell válasszon. A gyülekezet lelki pásztora és a főgondok között szörös munkakapcsolatban, de a feladatok munkamegosztása rendkívül fontos lelki és a világi gyakorlati műszaki és gyülekezetelenítési feladatokban, de elválasztódnak a lelki és a világi teendő területén. A mai élet lelkészektől is megkövetett a napi gazdasági változások és az adminisztratív változások előírások áttekintését és gyakorlását. A gyülekezet szolgálat problémái, gondjai mindig visszavetethetők emberi tényezőkre is. A mai rohanó világban egyre nehezebb összeegyeztet a gyülekezeti szolgálatot a napi munkával, a munkahelyi elvárásokkal. Az egyházi szolgálatokon akkor van áldás és lesz áldás, ha a szolgálattestvér arra, amire elhívást kapott mindkét oldalról, Istentől és az adott gyülekezeti közösségtől is elhívást kap. Amennyiben kihagyjuk Isten elhívását, csak a világi ember irányból indítjuk a szolgálatunkat, nem lesz áldás tevékenységünkön, és terhes lesz a szolgálat, és a gondok előtérbe kerülnek. Fontos a gyülekezettel egyenes őszinte párbeszéd, Isten népének közösségépítése. Nagyon komolyan kell vennünk a hitoktatás, gyülekezetünk lelkészeink megbecsülését, képzését. Fontos, hogy gyülekezeti szolgálatunk során lelkipásztorinkkal közös szolgálatunkban legfontosabb legyen a Jézushoz megtérő lelkekkel szaporod a gyülekezet, erősödjön lelki életünk Isten dicsőségére. Szolgálni a gyülekezetben, az egyházban, helytán a munkahelyeken, a családban, a gyülekezet presbiterének és gondnokának nagyon nehéz feladat. De ha munkájukat Isten áldását kíséri, nem lehetetlen. Fontos, hogy tudatosan készüljünk egyházunk választására. Még fontosabb, hogy legyen akarat a tudatosságra. Nem csak azért, hogy zsinat presbiteri elvekért teljesüljenek, hanem azért, mert ennek sikere vagy sikertelensége nagyban meghatározza egyházunk életét, jövőjét. A sikert nyilván nem arra értem, hogy sikeres és eredményes lesz a választás, hanem arra, hogy sikerül-e olyan presbitereket választani, akik egyházunkat ismerik, és képesek egy egyházközség életét úgy szabályozni, befolyásolni, hogy azáltal a gyülekezet csak fejlődhet, úgy lelkileg, mint fizikailag. Szeretett testvéreim, fontos, hogy az egyház életét úgy tudjuk szabályozni, hogy Isten útján járunk. Megköszönve mennyei atyánk áldását, szeretetét és a szolgálatok mindennapi megerősítését, és az, hogy elmúlt 12 év során testvéreimmel történt közös szolgálatban együtt végezhettem a gondnoki szolgálatot, kívánok a gyülekezetnek Istentől megáldott felkészülést a 2023. évi presbiter és főgondnok választásoshoz, és Isten gazdag áldását a gyülekezet életére. A választói névjegyzéket a 2023. 8. hó 1-jei állapot szerint a jövő év folyamán átnyújtam a választási bizottságnak, és a törvényi előírásoknak megfelelően minden feltételt biztosítok a választások lebonyolításához jelenlegi főgondnokként. Tisztelettel kérem a gyülekezetet, hogy keressük a választási bizottságot, és tisztelettel kérem a választási bizottságot, hogy keressék a gyülekezetet, és keressük Istent, hogy áldásos legyen ez a választás, és áldás legyen továbbra is gyülekezetünkön. Szeretett testvéreim! Egy megtisztelő, de egyben szomorú kötelességemnek kell eleget tegyek. A múltban visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Téged látlak a felkelő napban, és a te hangot hallom egy csöndes madárdalban. Téged látlak egy távoli hegyben, egy fényes napsugárban, egy hűvös esőcsebben. Te vagy a falevél, amelyet felkap a szél. Te vagy a szél, ami arcomhoz ér. Ott vagy egy dalban, egy népben, egy hangban, hallak a csöndben, hallak a zajban. Téged látnak, mikor felnyílik a szemem, és ha álomban merülök újra, te vagy velem. Mindig közel vagy, mégis vagy távol. Én tudom egyedül, mennyire hiányzol. Vannak csillagok, amelynek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek a helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. A mai nap egy olyan nőtestvérünkre emlékezünk, akik egész földi pályáján őszinte tisztességgel és szeretetet adó és szeretetben élő ember volt. Szerette a munkáját, fontosnak tartott, hogy minőségi munkát adjon közösségének. Tudott szépet és értékeset adni virágkötőként és később szállodai munkájában is. Vidám, kedves, szorgalmas, segítő emberként mindenki szerette, és öröm töltötte el szívét, mikor elismerték és megköszönték lelkismeretes tevékenységét, emberségét. Tanult és képzett emberként tartalmas, boldog és szép életet élt. Szeretett élni, a világot járni, tisztelve gyökereit, szüleit, szeretteit, munkatársait, életközösségét. Szerette az életet tudva a helyét és az értékrendjét. A mai napon újra megérint a szeretét a gyász, akik ismerték, szerették lélekben újra együtt lehetnek vele. Eszükbe jutnak az együtt töltött szép évek, az emlékek, fülünkbe csunkoló hangja, látják mozdulatait és érzik hiányát. Megköszönjük és hálát adunk Urunknak életéért és azokért a szép és áldott napokért, évekért, ami együtt tölthetett vele családja, szerető édesanyja és szerettei. 3 esztendővel ezelőtt, 2020. július 29-én tért a teremtőjéhez Bertalan Erika, Bertalan Gyuláné Margitka testvérünk egyetlen szeretett gyermeke. Erika tragikus balesetben 48 éves korában fiatalon távozott a földi pályáról, amely mély fájdalmat és hiányt hagyott édesanyja életében, amely a 3 hosszú esztendő elteltével is megmaradt. Hálát adunk Istennek életéért, és kérjük Isten vigasztaló kegyelmét, hogy legyen az édesanyával a gyászban, és segítsen megőrizni szívében szeretett gyermeke áldott emlékét. Július 29-én, és a mai napon, mint már hallották, az Isten tisztelet előtt elhunyt testvérünk emlékére szólt a megemlékezés harangja. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, amin mosolyog ránk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, és a végtelen szeretet. Áldott legyen emléke.
Házasulandókat is hirdetek. Kálmán Balázs és Papp Tiffany, mindketten a kárpátaljai Fertősalmáson született református testvéreink, augusztus 5-én házasodnak, esküvőjük 14:30-kor lesz itt a templomban. Régebben kötött házasságukra kérnek áldást augusztus 12-én Emilio Iszonzó, torinói születésű római katolikus és Szőcs Tímea, budapesti születésű református vallású, illetve Prágai Gergő, budapesti születésű református és Kaló Tímea, egri születésű római katolikus vallású testvéreink. Ezek az alkalmak is augusztus 12-én itt a templomban lesznek. Isten áldása kísérje a fogadalmat tevő párok életét, házasságát. Gyermektábori megbeszélés lesz ugyancsak augusztus 5-én 14 órától. Szeretettel várjuk a gyermekszolgálatban segítőket gyülekezeti termünkbe. Idén, augusztus 19-én először rendezik meg a protestáns sokadalmat. Ez a református és evangélikus egyház rendezvénye. Hozzá kíván járulni az államalapításunk méltó megünnepléséhez, egyházaink értékeinek felmutatásával. A programokról részletesen tájékozódni tudunk. Szeretettel ajánljuk ezt a rendezvényt, augusztus 19-én az első protestáns sokadalmat a testvéreknek. Most folytassuk Isten tiszteletünket, a megkezdett énekünk további verseit énekelve, a 167. ének második verse így kezdődik, hitből, tiszta szívből azért arra kérlek.
Hitből, tiszta szívből, azért arra kérlek, engedd szent ígédből, hogy ismerhesselek teljes életemben, hogy dicsérhesselek minden dolgaimban, téged nézhesselek. Az én életemet tartsd meg szent nevedért, a te szent fiadnak kedves szerelmét. Nagy hálákat adok te néked ezekért, ha meghallgatsz, Uram, engem jó voltodért. Szent fiad vállára raktad bűneimet, ördög rabságából megváltál engemet. Érette fiaddá, fogadtál engemet, örökössé tettél, mint édes gyermeket. Tiéd legyen, Isten, mindenben dicsőség, a te szent fiaddal, és minden tisztesség, szent lélek Istennel egyenlő felségben, a szent háromságban mindörökké. Ámen.
Hallgassátok meg ismét János evangéliuma 4. fejezetének 27-től 38-ig terjedő szakaszát, a samáriai asszony történetének utó életét. Közben megjöttek tanítványai, Jézus tanítványai, és csodálkoztak, hogy Jézus egy asszonnyal beszél, de egyikük sem mondta, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Akkor az asszony ott hagyta a vizes korsóját, elment a városba, és azt mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Kijöttek azért a városból, és oda mentek Jézushoz. Közben a tanítványai kérlelték, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok ekkor azt kérdezték egymástól, netán valaki hozott neki enni. Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás. Íme, mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Az arató már most megkapja jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön magvető és arató. Mert ebben az esetben igaz a mondás, hogy más a vető és más az arató. Én annak az aratására küldelek titeket, ami nem ti fáradoztatok, azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltatok be. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a füleinkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gazdagon az ige. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy van kihez fordulnunk. Sokféle kérdéssel, félelemmel, gonddal, teherrel, munkával, ami a mi vállunkat nyomja. Köszönjük, hogy te segítesz mindezektől megszabadulni. Kérünk szent lelkedért, hogy hadd tudjunk figyelni a te bátorító, erőt adó, vigasztaló üzenetedre. Kérünk, szólíts meg mindnyájunkat Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 778. ének éneklésével, így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra.
Szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az idő Isten után, hogy mehessek hozzá. Hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol.
Hallgassuk meg az előfelolvasott szakaszból az igehirdetés alapját, János evangéliuma 4. fejezetéből a 35. verset. Ezt mondja Jézus, ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a történetet újra összefoglalva, Jézus egy asszonnyal találkozik a kútnál, amíg a tanítványai elmennek élelmiszer beszerző körútjukra, és ezzel az asszonnyal nagyon komolyan és mélyen beszélget el az életéről, és fölkínálja a benne való hitet, amely eloltja a szomját ennek az asszonynak. És ez az asszony kapva kap az alkalmon, lehetőségen, és felismeri azt, hogy ki az, akivel beszél, és Jézus elmondja neki, hogy ő a Mesiás. És úgy megörül ennek a csodálatos megtiszteltetésnek az asszony, hogy a mindenható Isten elküldte hozzá a bűnös asszonyhoz az ő küldöttjét, akinek a személyében a földre jött éppen hozzá, hogy mindenről elfeledkezve ott hagyja a vödrét, és beszalad a városba, és kürtöli az embereknek, hogy itt van a Messiás. Beszélt velem, megmondta nekem, hogy milyen vagyok, és gyertek, ti is tapasztaljátok meg azt az áldást, amit én. És olyan nagy a meglepetés, annyira látják ezen az asszonyon a változást rögtön az emberek, hogy jönnek. Jönnek és keresik Jézust. És közben a tanítványok megérkeztek, és hozták az ennivalót, és etetni akarják Jézust, de ő már azokkal az emberekkel foglalkozik, akik a samáriai asszony hívására, kíváncsiságból eljöttek hozzá, és elkezdik kérdezgetni. Múltkor láttuk azt a mondását, hogy az az én eledelem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem, és elvégezzem az ő munkáját. És most látjuk, hogy mindehez még hozzáfűz egy dolgot, hogy hát ti is, amikor az aratás jön, ezt számon tartjátok, és figyelitek. Így hangzott az ige, ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás. Hát ez valamikor tavasszal játszódott le ezek szerint. Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. És itt nyilván nem a búzamezőkről beszélt Jézus, hanem azokról az emberekről, akik a samáriai asszony felhívására jöttek hozzá, és érdeklődtek. És erre hívja fel a figyelmet Jézus ezzel a mondattal, hogy van lelki aratás. És azt mondja, hogy ez nem kevésbé fontos, mint a fizikai aratás. Ezt már mi nem értjük. Mi már messze eltávolodtunk a természettől, pláne itt Budapesten, de az akkori ember számára az aratás az egy hatalmas öröm ünnep volt. Kis túlzással az egész éves fizetésük forgott kockán attól a néhány naptól, amikor learatták a termést. Mert igazából ebből lett kenyerük. Az aratás éppen ezért egyetlen hatalmas örömünnep volt minden résztvevő számára, még akkor is, hogyha ez nagyon megterhelő és nehéz, kemény fizikai munka volt. De tudták, hogy most egy évig megint lesz kenyerük, és lesz, miből éljenek. És Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy van egy lelki aratás is. És ez még fontosabb, és ez nem csak egy évünket tesz értelmessé, meg reménytelivé, hanem az egész életünket, ha van lelki aratás ezen a világon, hogyha a környezetünkben emberek oda találnak az Isten szeretetére, hogy ez mennyire fontos, és mennyire nagy öröm ünnep, és hogy ezt mennyire lesni kell. És ez az első pont, amihez megérkeztünk, hogy Jézus azt mondja, hogy lám, lám, ti figyelitek a fizikai élet eseményeit aggódva, hogy le ne maradjatok a fizikai aratásról. És ez tényleg fontos volt, mert egy idő után, ha már megérett a termés, akkor elkezdett peregni és hullani, és akkor az aratáskor kárba veszett volna a termés, legfőjebb jövőre kelt volna ki valami belőle, és ezt nem akarták. Ezért pontosan figyelték a naptárt, figyelték az időjárást, figyelték, hogy hogyan sárgul a mező, mert nem akarták elmulasztani az aratást. Nem akartak vele késlekedni. És Jézus itt erre hívja fel a figyelmünket, hogy az aratással el lehet késni. Pál apostol így mondja, hogy áron is vegyétek meg az alkalmakat, mert az idő gonoszak. Mert amikor valakinek az életében valami elrejt az Isten, akkor, amikor felszínre jön ez, akkor kell gyorsan, azonnal, rögtön vele beszélni. Így volt ezzel Jézus. Hogy ez az asszony most tért meg, és ez fölhozta a környezetének is az érdeklődését az Isten felé, hogy hogy tudott ez az asszony ennyire hirtelen megváltozni, és bezárkózott félénk asszonyból ilyen nyitott és lelkendező valakivé lenni. Most történt ez, és most ébredtek fel az emberek. És ez így van, hogy például egy-egy gyász esetnél. Egy-egy nehézségnél, betegségnél. Vagy ki tudja milyen dolognál, felébred az emberekben valami. Hogy igen, Istenre van szüksége. Igen, most a lelkem teljesen összezavarodott, és most minden megkérdőjeleződött, most kell valami világosság, valami értelem, és akkor van itt az ideje, hogy arassunk. Hogy megnyissuk előtte az Isten szeretetét. Hogy úgy beszéljünk neki, hogy most már érti és szomjazza, hogy mire van szüksége tulajdonképpen. Ez a kérdése Jézusnak felénk, hogy ismerjük-e ezt a lelki aratást, természetesen először nekünk magunknak kell megtapasztaljuk az életünkbe, hogy az Isten szent lelke megnyitja a szívünket valami dolgokon keresztül, valami történik velünk, talán nehézség, vagy valaki hirtelen megváltozik a környezetünkből, beszélni kezd az Isten szeretetéről, és akkor megnyílunk, és ez az aratás. Hogy addig sok mindent hallottunk Jézus Krisztusról, hiszen ebben a világban nagyon sok mindent lehet róla hallani itt Magyarországon. Ezt tanították a szüleink. Ezt hallottuk a lelkésztől, a templomba, ezt olvastuk a Bibliában, még a rádióban is hallottuk. De ez csak vetés. Amikor megnyílik a szívünk, amikor mindez fontos lesz a számunkra, amikor mi ezt isszuk, mert érezzük, hogy szükségünk van rá, akkor van az aratás, és ezt kérdezi Jézus, hogy figyeljük-e a környezetünkbe, hogy mikor van az aratásnak az ideje. Azzal az aggódással, amivel ezek az emberek a fizikai aratást figyelték, hogy jaj, ha elmulasztjuk, ha későn állunk neki és próbáljuk levágni, akkor már lehullottak a szemek és kárba vész. Jaj, csak le ne maradjunk róla. Úgy állunk-e ott a körülöttünk élők mellett, hogy mint egy lesben állunk, mint egy figyeljük gondosan, hogy jaj, mikor puhul meg a szívük, mikor támadnak kérdéseik igazán belülről, és mikor tudunk hozzájuk szólni úgy, hogy megértsék. Mert akkor jött el az aratásnak az ideje, és ezt el nem mulasszuk. A második pont az, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy az aratónak jutalma van. Az arató már most megkapja jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre. Tehát már akkor örül, amikor arathat, hogy lesz termés. Ott van az ígéret. És majd tényleg ott lesz az egész évi megélhetés a tároló kamrákba. És ilyen az aratás is, hogy az egy csodálatos jutalom és öröm, hogy tehetjük. Hogy embereknek mondhatjuk azt, hogy gyere, te is békét találhatsz, te is örömet lehetsz, te is bűnbocsánatot kaphatsz, a te lelked is meggyógyulhat, megvigasztalódhat. Jézus Krisztusnál, a Szentlélek által. Ezt öröm kimondani. Öröm látni, hogy egy ember mindezt szomjazza. De azt ígéri, hogy majd öröm lesz a végén, amikor Isten jutalmakat fog osztani. De ez sosem érdem. A Biblia azt mondja, hogy mi ebben a munkában, ami Isten munkája, csak kontárok vagyunk. Mi nagyon sok mindent el tudunk rontani, nagyon sokszor késjük le, nagyon sokszor próbáljuk elhamarkodni a dolgokat, és amikor nincs itt az ideje, akkor mondani és erőltetni, és csak ha levágjuk a gabonát korábban, akkor nincs termés. Tehát nem kitüntetéseket fog adományozni nekünk az Úr, hanem az ő kegyelméből jutalmaz minket, mert az Istennek az az akarata, hogy mi ebben a munkában vegyünk részt. Hogy emberekhez közel hozzuk az ő szeretetét, hogy legyünk az ő szócsöve, mert szeretetet akar munkálni bennünk az Isten iránt és a másik ember iránt. Hogy tudjunk igazán segíteni a környezetünkön. És ezért mindent megtesz, és mint a gyermekét úgy tanítgat minket. És azért tűz ki jutalmakat, mint ahogy mi is szoktunk kitűzni jutalmakat a gyermekünknek, ha valamit megcsinál, nem azért, mintha olyan óriásit segített volna nekünk, nem azért, mintha mi nem tudtuk volna megcsinálni azt sokkal jobban, nem azért, mintha ő nem rontaná el semmit, nem azért, mintha az idejéből a nagyobb rész lenne az, hogy ő jól csinálja és segít, hanem azért, mert a gyermekem, és szeretem, és tanítom. Ugyanígy jutalmaz minket azzal, hogy milyen jó érzés másnak segíteni, utat mutatni az Isten szeretéhez, hogy ráérezzünk ennek a jó ízére, és megértsük, hogy ezért vagyunk ebben a világban. És ez a legnagyobb, amit tehetünk, az ő aratásában segíteni. És a harmadik gondolat, az pedig az, hogy begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön magvető és artó. Én annak az aratására küldelek titeket, amin nem ti fáradoztatok, azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltatok be. A samáriaiak, akik jöttek Jézushoz, arról az jutott eszébe Jézusnak, hogy ők Már valahonnan felkészítést kaptak arra, hogy most Jézus megnyissa előttük az Isten szeretetének ajtaját. Bemutatkozzon nekik is, mint Messiás. És nagyon érdekes, hogy Jézusnak ez jutott eszébe. A samáriaiak hitéről a korabeli zsidóságnak az jutott eszébe, hogy mennyire rossz, hogy mennyi mindent rosszul tudnak, hogy mennyire nem igazi a hitük. És Jézusnak az jutott eszébe, hogy itt elő volt készítve valakik, előkészítették az aratást. Itt folyt a magvetés. Bárcsak betölteni a szívünket a hála minden keresztjén magvetésért, akármilyen is, akármennyi hibát is látunk benne. Ha Jézus Krisztusról szól az ige, ott a magvetés folyik, és ez egy nehéz munka. Az aratás lehet nehezebb, de a magvetés azért nehéz, mert nem az az örömünnep, és nem messze van még az eredmény, és nem látjuk. És itt fölhozza Jézus Krisztus, hogy ennek a példázatnak, példabeszédnek van egy hibája, hogy itt mindig más szinte a vető, mint az arató. Az életben nagyon sokszor ugyanaz a vető és az arató, ugye a mezőgazdasági munkákban, de a hitéletben szinte mindig más a vető és más az arató. És azt mondja, hogy együtt örvendezzenek. Hogy itt nem kell ellentét és irigység. Ez egy csodálatos munka, amiben megvan a feladatunk. A gyermekeink életében egész biztos, hogy az a feladatunk, hogy hintsük a magot. Hogy mondjuk nekik, tanítsuk őket az Úr Jézusra. De nem biztos, mi leszünk az aratók, sőt, valószínű, hogy nem mi leszünk az aratók. De együtt tehetjük mindezt örvendezéssel. Más a vető és más az arató, végezzük a vetés nehéz munkáját is azért, mert ott sok-sok reménység kell, mert ott nem látjuk az eredményt, mert ott egészen távoli az, hogy lesz ebből valami. Mondanunk kell, tanítanunk kell a ránk bízottakat. De nem kell akkor feltétlenül nyesni is, és erőltetni, hogy legyen aratás, az majd lesz. A samáriaiak életében évszázadokkal ezelőtt volt az aratás, amikor a léviták mentek és tanították őket Mózes könyveire. És aztán most Jézus learatta. Nem mindig ilyen nagy a távolság a vetés és az aratás között, de ez természetes, hogy van. De a lényeg ebben mégis az, hogy Jézus Krisztus élete a magvetés, amit le tudunk aratni. Ő adta oda az életét, ami bűneink bocsánatára. Ebből élhetünk ma is. A megterített úrasztala ezért hívogat minket. Hogy gyere, mert Jézus Krisztus odaadta az életét. Az ő élete földbe hult, meghalt értünk, és ebből lett sokszoros termés, hogy mi megérthetjük az Isten szeretetét, hogy ilyen nagy, hogy odaadta értünk az életét, hogy megbocsátja a mi bűneinket, hogy újat kezd velünk, jöjjetek, részesüljetek az isteni aratás gyümölcseiből. De mindez azért történik, hogy ti is álljatok be ebbe a munkába, vessetek szorgalmasan és reménységgel, és lessétek azt az alkalmat, hogy mikor lehet aratni. Isten áldja meg mindnyájunk életét így. Amen. Készüljünk az úrvacsorára. Az 590. énekünk első 4 versét énekelve, 590. ének első 4 verse, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. Megváltva drága vérén, a váltságban hívőt.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, Pál apostol korintusi első levele 11. fejezetéből. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer ezitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most csendesedjünk el imádságban, kiki egyénileg, valljuk meg bűneinket, köszönjük meg a megváltó, bűnbocsátó szeretetét, és kérjük az Úr jelenlétét, áldását, átformáló erejét életünkre. Az egyéni imádságot majd közösen fejezzük be az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Miután az imádságban vallást tettünk bűneinkről, most hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve, az apostol hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint felteszem a lelkiismeret vizsgáló kérdéseket, feleljetek rá meggyőződésetek szerint hallható szóval. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna a bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egész életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelenvaló világban az Úr dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát. Eltöröltem, mint felhőt bűneidet, téri én hozzám, mert megváltottalak. Ezt mondja az Úr. Amen. Egymás felé is fejezzük ki kiengesztelt voltunkat készfogással a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk, azok járuljunk az úrasztalához a szokott rendben. Az úrvacsora osztás alatt az 581. énekünket énekeljük, semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is, mielőtt hazamennénk, a Biblia szavaival bátorítalak titeket a keresztjén életre. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Adjunk hálát a kegyelemért, és kérjük a segítséget a hétköznapi életünkhöz most helyünkről fölkelve imádságban. Áldott légy, Urunk, hogy lehajoltál hozzánk. Köszönjük, hogy a bűnösökért jöttél, és nem az igazakat jöttél hívogatni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus halálában bűnbocsánatot és kegyelmet adtál nekünk. Köszönjük, hogy minket is fiaddá fogadtál, és szeretetedbe öleltél. Köszönjük, hogy ezt most is megtapasztalhattuk újra. Kérünk téged, légy velünk az úton, amelyen járnunk kell, segítsd a mi erőtlenségünket, vigasztalj és bátoríts minket, szüntesd félelmeinket, fogjad a kezünket. Köszönjük, hogy velünk vagy Jézus Krisztusban, szent lelked által minden napon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságunkba a himnusz éneklésével. Most vegyük az áldást Istentől. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és gondoljunk ismét a háborútól szenvedőkre, ukránokra, oroszokra, kárpátaljai magyarokra. A 799. ének első, harmadik és hatodik verseivel, mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Én megfeszítetem együtt veled, bennem már csak te élsz, elvégezted. Hídből van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem. Meglátatlak, hol többé bűn, halál nem árthatnak. Ezt zengem szüntelen, velem az Úr velem, velem az Úr velem, mindig velem.
És a záró énekünk, a ének, amelyet tanulunk, az 587. ének, kelj fel, fényes nap, árazd rák világodat.
Kelj fel, fényes nap, árasz ránk világodat, igazságod erejét, láss a rajtunk minden nép. Ébreszt már fel népedet, önhítségben tévelyeg, kegyelmednek jó hírét, mindenütt hadd ismerd.